Köszöntelek benneteket a helyről is, az örömnek a napján, a Krisztussal és egymással való találkozásnak napján, a felüdülésnek napján, és a teremtés emlékünnepén, mivel is a szombat egy különleges ajándék, és Isten megajándékozza mindazokat. A szombat minden áldásával, akik ezt az ajándékot ajándékképpen fogadják el, nem berakják egy vitrínbe, vagy leporolják minden nagy takarításkor, hanem valóban szombatról szombatra újra és újra átélik, megtapasztalják, hogy mit is jelent tulajdonképpen. Hiszen ez az örökkévalóságban is ünnepnap lesz, és mondja Jézsaiás, hogy eljön minden test engem imádni, hónapról hónapra és szombatról szombatra. Úgy látszik, akkor is szükség lesz a szombatra, csak azt nem tudom, hogy fogjuk majd ezt akceptálni, tehát érzékelni, hiszen nem lesz ott nap, sem hold, vagyis hogy fogjuk tudni majd érzékelni, hogy mégis hetedik nap van és szombat. Van valami ötletetek, megoldás erre?
Én azt hiszem, hogy arra a jó Istennek lesz gondja.
Mert Isten is meg fog nyugodni. És természetesen, hogyha Isten bennünk fog lakni, mert már itt ezen a földön is erre vágyódik, akkor nem lesz gond és probléma még ezzel. Hiszen a nap nem tud olyan csodálatos világosságot adni, mint maga a mindenható Isten. Ma egy kényes témával szeretnék foglalkozni. Volt idő, én utána néztem, hogy mikor jártam itt nálatok, hát még a múlt évben. Bár volt alkalom lehetőség, hogy talán ebben az évben is itt legyek, de hát mégse jött össze valami oknál fogva. Nem szeretek ilyen félnapos ide-oda rohangáló ember lenni. A szombat az a nyugalomnak a napja, tehát akkor egész napot töltsük egymással, közösségben és Istennel. A mai témánk egy olyan területe a Szentírásnak, amelyet tabuként kezelnek, és nem nagyon szoktak róla beszélni, pedig ez is része a Máté Evangélium 24. fejezetének. Csak mindig a 14. verset szoktuk emlegetni, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetedik majd bizonyságul minden népnek, és akkor jön a vég. Pedig ezután van az a rendkívüli dolog, a 15. versben, és én erről szeretnék ma együttesen tanulmányt folytatni veletek, amikor látjátok, hogy az a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, olvasuk, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Nem tudom, hányan olvastátok már a Dániel próféta könyvét? Mindenki? Na, akkor most én átadom a szót. Tudnék, két kérdésről szeretnénk elmélkedni. Mi ez a pusztító utálatosság, és hol van ez a szent hely? Az új szövetség korszakában élve, hiszen tudjátok, hogy ez a profécia kettős tartalmas, vagy kettős célt hordoz. Vannak ilyen kettős proféciák, egyrészt az ószövetségi népre is vonatkozott, másrészt az új szövetségre, hiszen Jézus az új szövetség népének mondja ezt a rendkívüli figyelemre méltó eseményt. Ugye? És állítólag mi már az új szövetség
idejébe
élünk. Tehát akkor hol van ez a pusztító utálatosság, vagy mi ez a pusztító utálatosság, és hol van ez a szent hely? Hányan vállalkoznátok akkor megválaszolni ezt a kérdést? Nagyon látom, hogy nem igen akartok ezzel foglalkozni, ezzel a témával. Nos, nagyon érdekes, mert mind a két evangélistán, tehát Márknál és Máténál is jelen van, egy kis eltéréssel. Márk azt mondja, hogy ott van ez a pusztító utálatosság, ahol nem kellene lennie. Úgy látszik, hogy ez a pusztító utálatosság nagyon erőszakos hatalom, és ott akar lenni, ahol nem kellene lenni. A Máté evangéliumában ott van a szent helyen. És ez is egy nagyon érdekes dolog. Én ezzel kapcsolatban néhány Bibliát kutattam, kerestem. Többek között, ugye már említettük a Károli fordítást, az új fordítású Biblia is egy kicsit változik, és erős szövetséget köt sokakkal egy hétre. A hét közepén véget vet a véres és az éten áldozatnak, és a templom párkányára, mondja az új szövetség, illetve az új fordítású Biblia, a templom párkányára oda kerül az iszonyatos bálvány. Még csak rá nem szakad a pusztítóra, és véglegesen megsemmisül. Aztán itt van például a Káli fordítás, tehát a katolikus fordítás is, egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, tehát ugyanaz, mint az előzőek. A hét felén elfogy az eledel és az egyéb áldozat. Nincs ételáldozat, és nincs egyéb áldozat sem. És lészen a templomban pusztaság és utálatosság. Tudjátok, hogy a templomban mi volt jelen az Ószövetségben, de az Új Szövetségben vagyunk, úgyhogy most az a kérdés, hogy az Ószövetségi templomot vizsgálgatjuk-e, vagy az Új Szövetségi templomot vizsgáljuk-e. De mert a templomban ott lesz a pusztaság és az utálatosság. Aztán van egy másik fordítás, és a Szent István társulatnak a fordítása az is egy érdekes kifejezést tartalmaz. Tehát egy hétre a szövetséget köt sokakkal, a hét közepén megszünteti a véres és az ételáldozatot, ez egy a Károlyhoz nagyon is hasonlít, de a templom szárnyán vészthozó undokság lesz egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra. Hát nem tudom, hogy mit értünk ez alatt, hogy a templom szárnyán vészthozó undokság lesz. Láttatok már olyan templomot, amelyiknek szárnya volt?
Nem láttam én legalábbis.
Jelképes, szimbolikus kifejezés, de azért van valóságtartalma is, tehát reális kifejezés is. Mit neveztek templom szárnyának? Ma is vannak olyan épületek, amelyeknek vannak szárnyaik. A templom két oldalán lévő épületről van szó. De ha ezt a szó szerint veszük. De nem vehetjük, mert prófétai szó, és minden prófétai szó tulajdonképpen szimbolikus kifejezéseket tartalmaz. A szárny az egy olyan kifejezési mód, ami tulajdonképpen a levegőben lévő madarakat, állatokat jelképezi, szimbolizálja, amelyeknek szárnyaik vannak, ugye? De ez a gyorsaságot is jelenti. Tehát ez a pusztító utálatosság a templom szárnya, tehát a templom épületével kapcsolatban olyan nagy gyorsasággal fogja végezni. Meddig a pusztítást? Még a pusztítóra rá nem szakad a vég. Vagyis úgy érzem, hogy itt valahol a végidőkről is beszél Dániel proféta természetesen, hiszen ők tudjátok azt, hogy Nabukodonozornak adott látomása által Isten előre kinyilatkoztatta azt, hogy mi lesz az emberiségnek a sorsa. Az arany fej, az ezüst mell és karok, és a bronz törzs, a vas lábak és részint, vas és részint cserép lábújak, és ennek a korszakában élünk. Igaz az, hogy Dániel, vagy Nabukodonozor ezután azt mondta, hogy mindenki a Dániel istenét imádja a tartományban, és azóta úgy is van, nem? Mindenki a Dániel istenét imádja. Hát volt az is, minden csoda három napig tart, szokták mondani a közmondást, a magyar közmondás is mondja, de utána Nabukodonozor úgy néz ki, mintha dacolna. Istenem, a Dániel 3-ban már arról van szó, hogy Duna mezén felállít egy teljes színaranyból, a tetőtől a talpáig lévő színaranyból egy állóképet, sőt, mit kell ezzel tenni a birodalom minden területén?
Imádni.
Imádni, leborulni. De hát van mégis három ember, és gondolom több is, aki ezt nem tette meg. Mi lesz ennek az eseménynek, az eredménye? Bevetetted a tüzes kemence. Most már csak az a kérdés, hogy a végidőben van-e itt a világon ilyen nagy tüzes kemence, ahova bevetetnek majd Isten hűséges gyermekei. Hiszen itt arról van szó, hogy szint kell vallani arról, hogy ki kit imád. Hát a bableves nem lehet imádni. Én utálom, amikor azt mondják egy ételre, hogy imádom. Vagy éppen azt mondják egy tárgyra. Vagy éppen azt mondják egy emberre, hogy imádom. A feleségem, vagy mit tudom én, a férjem. Szóval, vagy a gyermekemet imádom. Imádni csak egy valakit, nem? Ne imád és ne tiszteld azokat. Ki méltó egyedül az imádatra, a hódolatra?
Isten.
Egyedül az örökkévaló. Az élő Isten. Igen. A szövetség kérdése az egyértelmű, azt ismerjük ebben a dologban, vagy ebben a kijelentésekben, hogy igenis mi is történt. Az Ószövetség megszűnt, 3,5 évig Jézus még a szövetséget fenntart, illetve 3,5 évig tartotta fenn a szövetséget Izrael népével, de utána a golgotai kereszthalál teljesen elmetszette ezt a szövetséget. És új szövetséget kötött, de úgy néz ki, mintha ez a pusztító utálhatosság az új szövetségben is tovább működne. Ezért nagyon-nagyon lényeges dolog megértenünk, hogy mit is jelent a Dániel 9.27-ben, hogy az utálatosságok a szárnyán pusztít. Ez a rettenetes, pusztító utálatosság. Gyorsasággal végzi ezt a művét, ezt a munkát, és azt nézzük, hogy ebben a világban, ahol benne élünk, minden felgyorsult. Iszonyatos elemi erővel gyorsultak, különösen az információ robbanás következtében. És nem győzünk kapkodni a fejünket, hogy mit tegyünk, hogy mit ne tegyünk, vagy mire legyünk óvatosak, vagy mire vigyázunk. Aztán felteszik a Dániel 11.31-ben, felteszik a pusztító utálatosságot. Tudjátok, ez úgy néz ki, hogy talán nem is tehetsz róla, mert valakik ezt valahol igenis megtehetik, megcselekedhetik. Kik vajon azok, akik ezt a pusztító utálatosságot felteszik, vagy a 12.11-ben, Dániel 12.11-ben feltétetik a pusztító utálatosságot. Egy kicsit finomabb, ilyen intenzív, gyakorító kifejezés ez. A cselekmény tulajdonképpen az egyén akarata ellenére is megtörténik az ember életében. Jézus szavai szerint ez a rettenetes hatalom a szent helyen áll. És úgy néz ki, hogy az új szövetség után is, legalábbis erről ír Márk, hogy ott áll, ahol nem kellene lennie, és erről ír Máté is. Vagyis az új szövetség népe életében is ez a pusztító utálatosság rendkívüli módon végzi a dolgát. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is ez a pusztító utálatosság, kutakodnunk kell, hogy mind az új szövetség irataiban ez az előforduló kifejezés mit is takar, mit is fedez. 9-szer fordul elő ez a kifejezés az Ezékiel próféta könyvében. És megvizsgálva ezeket a kifejezéseket, most már fogjuk tudni, hogy mi is tulajdonképpen ez a pusztító utálatosság. Ez egy összetett szó egyébként, és hogyha oda lapozunk, Ezékiel próféta könyve 8. fejezetéhez, akkor itt a fejezetben egy jó néhányszor olvassuk ezt a kifejezést. Tudjátok, hogy a Babilonban élő Izrael népének, elhurcolt népnek három prófétája volt. Ugye ott volt Dániel, akit nagyon fiatalon, 17 éves fiatal emberként hurcoltak el, mint királyi sarj egyikét. Aztán ott volt Jeremiás, aki ott maradt Jeruzsálemben élő szegény sorsú néppel, akikre nem volt szükségük, mert Jeruzsálemből kit vittek el? Hát a kézműveseket, az iparosokat, a kereskedőket, a krémjét az ott élő embereknek, a többit meg ott hagyták. Jeremiás ennek az ott hagyott szegény sorsú népnek volt a profétája, de azért küldött üzeneteket Babilonba. És azt is elküldte Báruk által, az irodeják által, és azt mondta, hogy amikor felolvastatik ez az üzenet a Babilonban élő zsidóságnak, képzeljétek csak el, amikor azt olvassák, hogy leomlott Babilon. Mert ez az üzenet már akkor is meg volt írva tulajdonképpen. Mert azt mondja, Babilon fénykorát élte akkor. Mit éltek át az ott élő zsidók? Elment az esze ennek az embernek. Hát itt fénykora van ennek a hatalomnak, hát ez örökké fog tartani. Csak aztán mennyi időbe tellett, még összeomlott ez a hatalom? Egy pillanat. Ma az a nagy kérdés, hogy ma hol van ez a Babilon? Nagyon érdekes, mert a Jenések könyvében azt olvassuk, a 16. fejezet, 19. versében is a nagyváros, és most már az Új Szövetségről beszélünk, a Jenések könyve az Új Szövetség népének íródik, a nagyváros. Három része szakada, a pogányok városai elesnek, a nagy Babilon megítéltették, megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. Mit akar Isten a végső időben az egész világot Babilonná tévő hatalommal tenni? Meg akarja itatni őket, nem az életvizével, hanem az ítélet poharával. Mi tulajdonképpen várjuk Jézus visszajövetének csodáját, de Jézus ítéletet hoz magával. Részben felmentő ítéletet, és ugyanakkor elmarasztaló ítéletet. A felmentő ítélete kinek fog szólni? Azoknak, akik sóvárogva várják az ő eljöttelét, vagy ahogy Zolikám sugja itt a fülembe, akik üdvözülni fognak. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy üdvözülni? Ezt se tudjuk nagyon. Ma már ledegradálódott ez a kifejezés. Egy köszönő szóvá. Egyik barátom Debrecenben, hogyha felhívom és nincs otthon, akkor a gépi hang megszól a telefonból, hogy üdvözlöm. Igen, mondom. Hát ilyen nagy hatalmad van, most kérdeztem egyszer tőle. Te üdvözl lesz? Azt mondja, miért? Miért? Hát ez egy köszönő szó. Az üdvözlő szó, tehát magát ezt a szót a régi római császárok használták. Ők voltak az üdvhozók. Azaz, ők hozták az embereknek az igazi boldog aranykort. De a bibliai értelmezés kapcsán az üdvözlöm az nem azt jelenti, amit a császárok akartak adományozni, hanem azt jelenti, amit amikor egy nagyon kis ember, akkor, amit Pista bácsi, nem, most nem hallja biztos, de Valika mond meg neki, hogy róla van szó. Hát körülbelül akkor, amit Pista bácsi, felmászott egy
fügefára.
És arra ment Jézus, és meglátott a fügefa levelek közül ezt a kis embert, és azóta hamar szállj le alá Zákeus, mert na nékem a te házadnál kell lennem. És amikor bemegy Jézus a házba, Zákeus azt mondja, amit patvarkodással elvettem, négy annyit adok, és vagyonomnak felét a szegényeknek adom. És mit mondott erre Jézus? Zákeust hogy értelmezték az ő környezetében élő? Ki volt ez a kis ember? Fú, azt a mindenit. Csak ezt nem mondta, hogy tiszteletre méltó, mert kiszolgálta a római hatalmat, mert fő vámszedő volt. Vajon ma hogy értelmeznek a mai gazdagságban, vagy egyáltalán adózásban hát jártas emberek egy APEC ellenőrt, egy fő ellenőrt? Ez egy utálatos és egy megvetett ember volt. Képzeljétek el, jöttek az emberek az üzlettel, és odaálltak a vámszedő asztalához, ilyen kisember, beleesett a kisemberek nagy gyödrébe, tudjátok, hogy mi az. A kisember az mindig azt szeretné, hogy a nagy embert legyőzni. Mindig Fehér Pisti jut eszembe a Keménynél, amikor dolgoztam. Fehér Pisti az egy kettéfűrészelt óriás volt. Körülbelül olyan 150 centis volt, egy kis festőgyerek volt. Hát mondtam neked, hogy Pisti, te még a padlót is létráról kell, hogy befessed. Igen, bemázoljad. És Balogh Feri volt egy hatalmas nagy darab, olyan 190 centis, 120 kilós ember. Tudjátok, hogy mit akart Balogh Pisti? Balogh Ferit a földhöz vágni. És ott gyümakolta, és minden, és csinálta. Tehát ez a kis emberek nagy gödre. Zákeus is nagy ember akart lenni, és jöttek oda a kereskedők, és azt mondta, ennyi a vám, nőm, még egyet csavarok rajtad, majd én megmutatom, hogy kinél van a hatalom. Igen. És ez az ember Jézussal való találkozás, akkor mi történik vele? Megváltozott. Megváltozott. És azt mondta neki Jézus, ma lett ennek a háznak. Nem csak Zákeusnak, hanem hát ugye nem a mésznek a vakolaton, hanem meg a bútorzatnak volt üdvössége, hanem a benne lakóknak. Az egész házanépének. Vagyis büntelenséget jelentett. Ma lett üdvösség ennek a háznak. És ha egyszer Isten kimond egy ilyen rendkívüli dolgot, üdvössége lett, büntelenség tulajdonított Zákeus neked. El tudom képzelni ezt az embert. Tehát röpült az örömtől. Igen. Mert mindenki lenézte. Ez egy megvetett ember volt. De volt valaki, aki felemelte. Mert Jézus mindig felemel. Csak az a kérdés, hogy behívod-e a házadba. Mert kopogtat. És szeretne téged is büntelenné tenni. Igen. Csak ahhoz, hogy büntelenné tegyen, Jézus olvasott Zákeus lelkében, vagy szívében, és tudta azt, hogy Zákeus állandóan terhelt a bűn miatt. Szeretne valahol teljesen kiszabadulni ebből a szorításból. És Jézus azt mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Büntelensége. És Jézus nem egy olyan személy, aki két hét múlva megint arra jár, és azt mondja, Zákeus, meggondoltam magam, tudod, egy kicsit valahogy elhamarkodtam ezt a szót. Ha egyszer az Isten kimond valaki fölött egy ítéletet, hogy igenis ez büntelen ez az ember, az örökké, az is marad. Igen, ezt kell megtanulnunk ebből a történetből. De visszatérve Babilon romlottságára, vagy megitatására, az ítéletre. Igen, meg kell vizsgálnunk tehát három kérdést. Hol van ez a szent hely ma, ahol a pusztító utálatosság végzi az ő művét, munkáját? Mit jelent ez a kifejezés, és miért éppen Júdeáról beszél Jézus, illetve Dániel ebben a kifejezésben? Kik tartoznak ma ide? Na nézzük a következőt. Mit jelent ez a kifejezés? Ezékiel próféta könyve 8. fejezetében a következőt olvassuk. 3. versben így olvasom, kinyújta egy kézforma, és megragadta engem a fejemnél, üstökömnél fogva, és fölvéve engem a lélek a föld és az éj közé. El tudjátok képzelni a prófétát egy ilyen helyzetben? Isten megragadta az üstökénél fogva, és felemelte őt. És azt mondja ezek után, és bevéje engem Jeruzsálembe, isteni látásokban a belső kapu bejáratához. Ez nem a városkapuról volt, nem a városkapu volt, hanem hol volt a belső kapu bejárata Jeruzsálemben. A templom bejárata. Az volt a belső kapu. Mert ha emberek bementek Jeruzsálembe, a kőfala körülkerített városba, 12 kapu volt esetleg, ha tudjuk nagyon jól Jeruzsálemen, de itt nem a, ezeken a külső kapukról szólt szó, hanem a lélek bevitte őt a templom bejáratához, a belső kapuhoz, amely északra néz, és ez is bizonyítja, hogy minden ószövetségi templomot úgy tájoltak, hogy a bejárat mindig északra nézett. Miért vajon? Mert a nagy Istennek a színe felé nézett a bejárat. És a bosszúságnak bálványát látta ott a proféta, amely bosszúságra ingerel vala. A kapu bejáratánál a bosszúság bálványa volt, ne felejtsük el, hogy ez az fajta esemény Ezékiel idejében, amikor már Nabukodonozor még nem rombolta le a templomot, de még ez a templom működött, de mi szűnt meg benne már? Az étel és a véres áldozat. Nem volt benne már áldozati ritus. Miért? Mert akire mutatott minden áldozat, az a Golgotán megáldozhatott. De utána még kis idővel majd lerombolja Nabukodonozor ezt a templomot is, de csinálták tovább az áldozati ritust. De mi volt ott tulajdonképpen? Egy bálvány. Egy bálvány. Nem véletlenül mondja azt az újfordítású Biblia, hogy a templom pálkányára oda kerül az iszonyatos bálvány. Aztán olvasom tovább az ötödik versben, és mondja embernek fia, emel csak föl szemeidet éjszak felé, fölemelném azért szemeimet éjszak felé, és imé éjszakra az oltár kapujától áll vala a bosszúság, amó bálványa bejáratnál. Ugyanerről van szó, tulajdonképpen még egyszer leírja. Tehát ez egy nagyon fontos kifejezés volt. Igen, de még egyszer visszatérek erre, hogy miért éjszak fele. Kinek volt az elképzelése, hogy felibők hágok a magasságosnak, és az én ülőszékemet magasságos fölé helyezem, és lakom a gyülekezet hegyén, messze, északon. Igen, ez mindig Isten lakóhelyét jelképezte, szimbolizálta. Igen, Isten felé nézett tehát a templom bejárata. Aztán olvassuk a hatodik versben, és mondanékem embernek fia, látod, én mit cselekesznek? Nagy utálatosságokat, amelyeket Izrael házai cselekszik, hogy eltávozzam az én szent helyemről, de még egyéb nagyobb utálatosságokat is fogsz látni. Mi tehát ez az utálatosság? El az. A bálványimádás. És itt leír még nagyon sok olyan esetet, amit például a 12. versben látod én embernek fia, olvassátok majd otthon végig ezt a 8. fejezetet, de a 12. fejezetet, vagy 12. verset még elolvasom. Látod én embernek fia, Izraelnek háza vénei, mit cselekesznek a sötétben, ki az ő képes? Az hol volt? Az hol volt?
A saját lakásokon.
Így van. Egyébként ott laktak a papok, nem jártak haza, ott a templom környékén természetesen. A saját, nem látni, és mit mondanak? Mert azt mondják, nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet. Miért mondták? Miért? Nem lát minket az Úr, elhagyta ezt a földet. Mert megszűnt az áldozati rendszer és ritus. Igen. És még a 13. és még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, aztán Az asszonyok is ott a templom bejáratánál síratják a Tammuzt. Ezt tudjátok, hogy mi? A termékenység istennője volt. Egy arab, illetve hát egy babiloni istennő volt. Termékenység. Mert nem volt gyermekáldás. Ó, manapság annyi gyermekáldás van ezen a világon, hogy iszonyat. Ezért kell tulajdonképpen az európai lakosságot is valahol felfrissíteni, a vérkeringést ide behozni embereket. Szóval mondták is az arabok, hogy majd a mi asszonyaink fogják megoldani ezt a problémát. Ugye, mert az szül 8-10 gyereket, és nem probléma. A német nők nem akarnak szülni, a franciák nem akarnak szülni, sőt, még a magyar nők se akarnak szülni. Nagyon érdekes, hogy most egyéb más olyan engedményeket is kell tenni, vagy csalogató dolgokat is, amelyben ugye mégiscsak szaporodik. Mert minden nemzet Európában ma csökken a létszám. Nos, nem akarok erre mélyebben kitérni, tehát az a kifejezés, ami utálatos bálvány, illetve ami utálatos dolgot jelent, vagy utálatosságot, az nem más, mint egy bálvány. Most arra térünk rá, hogy hol van ez a szent hely, legalábbis napjainkban. Az Ószövetségben ez a szent hely nem volt más, mint maga a templom. De az Új Szövetségben, talán még az Ószövetségből a Mózes 5. könyve 7. fejezet 6. verseit is idézném, mert az Úrnak a te Istenednek szent népe vagy te, téged választotta az Úr a te Istened, hogy saját népe légy néki minden nép közül a föld színén. Mitől volt szent nép a választott nép? Így van. Isten jelenléte által. Nem csak a prófétákban lakozott, hát csak gondoljatok arra, hogy az Egyiptomból való kivonulás idején is Isten ott volt velük. Éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban. De ha szomjasok voltak, akkor a sziklából vízfokat, és ki volt ez a szikla?
Jézus Krisztus.
És hogyha éhesek voltak, akkor mi hullott ott azon a helyen, ahol a megélhetés sem le volt lehetséges? Minden nap manna. Isten a mennyből hullatott manna. Ma mi ez a manna? Ma. Egy lelki táplálék. Az Isten igéje. Vajon táplálkozol belőle minden nap? Vagy csak úgy hébe-hóba, ugye ilyen másnapos ünneplési formában. Csak tudjátok, mi a másnapos ünneplési forma? Húsmér másnap, meg karácsony másnap. Igen. Félelmetes az a világ, amiben benne élünk. De figyeljétek meg, hogy például Pál apostol a Korintusi első levél 3. fejezet 17. versében a következőt írja. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten is. Mert Istennek temploma szent, és ezek vagytok ti. Hova kerül ma az új szövetségi nép életében ez az iszonyatos bálvány? Ez így van, Józsikám, de nagyon hangosan mond ezt. A mi szívünkbe. Ó, jöttek az újabb és újabb ötletek, meg megoldások, hogy hát tulajdonképpen ez az utálatos bálvány a római pápa. Ugye? Hát az fog beleülni majd minden ember szívébe. Hát nem tudom, hogy milyen módon fogja ezt megtenni, de ne haragudjatok, ez egy kacsamese. Sátán sokkal jobban tudja, hogy hogy lehet az emberi érzés és értelemnek a központját, ahogy most a szombatiskolában is tanultunk, megháborítani. Mit fog tenni? Beleül majd Isten templomába. Azaz, az új szövetségben mit is jelent ez a kifejezés? Igen. Az emberi szívet. Az érzelmek. Ó, ma nincsenek bálványok.
De.
Van. Ha. Tudnátok egy-két modern bálványt mondani, ami, oj, csak hogy olyan közel legyek hozzá. Például, Valikám, ahogy mondtad. Pénz, az okos telefon. Nem ellene szólok, Isten őriz. Nagyon jó, hasznos dolog. De azért, amikor ott ültem a vonaton, és mentem éppen Nagyváradra múltkor, 3 hete, ott nyomogatja a telefon. Megszűnik a kapcsolat. Úgy néz ki, mintha kapcsolatban lennék a másikkal, de nincs személyes kapcsolat. Nem foglalkozunk személyesen egymással. Sőt, elrejtőzünk a technika mögé. Tudjátok, hogy a keleti misztika az tulajdonképpen arra tette a pontot, illetve a lényegre a pontot, hogy az embereket az érzelmeiken keresztül érintse meg. Ezért a misztikus világképet próbálta az emberekben felerősíteni. Ó, majd ha legalább 6-szor, 7-szer beleszületsz különféle testekbe, akkor majd megistenülhetsz. Például a hinduknál. De hát egy az Isten Allah, ugye mondják az arabok, Mohamed az ő prófétája, hát akkor higgyél. Aztán, hogyha körbe rakod magad ilyen robbanó szerekkel, és felrobbantod magad, akkor rögtön hova kerülsz? Hát, a mennybe. És 72 húri fog rád várni, ha férfi vagy. Tudjátok, hogy mit jelent arabról, magyarra fordítva a húri? Nőt jelent. Hát, mire vágynak a férfiak? Istenem, de... Csak azt nem tudom, hogyha egy nő robbantja fel magát, akkor neki meg 72 férje lesz, vagy mi? Az eszem megáll. Borzalmas, hogy az ördög milyen bugyutaságokkal tudja a ma emberét becsapni, elámítani, megtéveszteni. Na, visszatérve azért a nyugati világ pedig, tudjátok, hogy mivel látta az emberiség igazi boldogságának az elérését? A technika színvonalával. Hát most már rendkívül. Most már éppen azt hallottam legutóbb, vagy 3 hete, hogy a... nyugdíjas otthonokban ilyen intelligens robotokat állítanak be, de most már nem kell gondozó, ápoló személyzet se. Ott van egy robot, és az idős néni mindig utána jár, megnézi, hogy bezárta a hűtőt, lekapcsolta a villany, elzárta a vízcsapot, és beszélget is vele a robot. Szeretnétek ilyen robottal kommunikálni? Vagy oda menni és megpuszilni esetleg a robotot? Félelmetes! Ez vár ránk! Ez! Egy iszonyatos dolog. De azt mondja az ige, hogy avagy nem tudjátok én, hogy a testetek az élő Isten temploma. Hova akar ez a démoni hatalom, amely az első emberpárt, és be tudta csapni, és meg tudta valahol ragadni. Hova akar beülni? Ó, testvéreim, ma a világban az emberek imádkoznak, Bibliát olvasnak, közösségbe járnak. Ez van. Nehogy azt higgyétek, vasárnap törvény is volt, vagy 2-1,5 évig, vagy meddig. De rájöttek arra, hogy hoppát, kevesebb a bevétel. Na hát akkor nyissuk meg a vasárnapot. Az is egy mumus volt tulajdonképpen. A vasárnap törvény is. Lépre is jöttünk. Most azt mondják a múlt héten nekem, hogy testvérnő, atyafi, mit szólsz a csippekhez? Egy újabb sátáni, démoni dolog, megint csak. Hogy az emberekben most már csippeket fognak, aranyoskán mondom, a kutyában meg a macskában beleültetetik a csippet. De az, hogy egy emberben csippet ültessenek, egyébként nem kell csippet ültetni. Ha van egy telefonod, ha van egy internetes számítógéped, ha van egy televíziód, mindent tudnak rólad. Mindent tudnak. Bemehetnek a fejedbe is, és kutakodhatnak, és mindent tudnak rólad. Egy ilyen világban élünk. Az új szövetségben a vég idején élve, azt mondja a Korintusi második levél, 6. fejezet 16. verse. Avagy mi egyezése van Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Isten temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, köztük járok, és leszek nékük Istenük, és ők népemmé lesznek. A Szentlélek korszakában élünk. Kitöltetett legalább majdnem 2000 éve. Ma a Szentlélek hat át minden embert. Még azoktól is lassan-lassan írja Ellen White a Nagy Küzdelem című könyve visszavonul, akik valamikor hitet tettek. Elfogadták a Szentléleknek a vezetését. Ma már nem kell Szentlélek se. Éppen minap hallottam nemrégen, hogy még Newboldon is, tudjátok, ahol nagyon sokféle nation-el van együtt, egyik angliai, hát egyetemi szinten képeznek ott hallgatókat, de lelkészeket is. Van egy társaság már, aki nem hisz a Szentléleknek a személyiségében. Már pedig, ha a Szentlélek nem személy, akkor hogy tud vigasztalni? Hát nem tudom, hogy a bableves meg tud vigasztalni bennünket, vagy a kolkos telefon meg tud vigasztalni bennünket. A Szentlélek éppen olyan érző, és együttérző, és Isten a maga lelkéből adatva, Isten jelenlétét hordozó lény. Csak felfogni ezt a mai modern gondolat, na hát ne haragudjatok. Hát mert most már a mai embere csak azt hiszi, amit megfog, amit megérint. Ezért szoktam megkérdezni olykor néhány embertől is, miért az eszeret láttad már? Nézd rám, hogy én vagyok a süket, vagy mi a baj. Hát mondom, hát ha nem láttad, akkor nincs. Akkor nincs, ne haragudj, mert te csak azt hiszed, amit látsz. Igen. A levegőt láttad már, pedig állandóan belőle élsz. Ha elvenném előle, hogy bezugnám a szárat, rögtön megfúrnál. Láthatatlan. A láthatatlan dolog még nem azt jelenti, hogy az nem létezik. Mert Isten a láthatatlanból állított elő láthatót. Igen. Isten maga is láthatatlan és hallhatatlan, de egyszer be fog törni ebbe a világba, és akkor ennek a világnak vége. Isten szeretne bennünket is, mint templomokat uralni. Nem olyan uralkodási módszerrel, hogy mások uralkodnak, hogy fegyverrel, meg különféle erőszakos dolgokkal. A szeretet által akar uralni téged is. De ha erre a szeretetre te nem tudsz szeretettel viszont válaszolni, mert természetesen szeretetet sem tudsz adni, csak ha kaptál. Isten először megajándékoz az ő szeretetével. Jézus Krisztus megajándékoz az ő szeretetével. És ezt kell, hogy visszatükrözzük, visszaadjuk. Tesszalonika első levél, első fejezet, 9-10. Verse következőt mondja. Mert azok, akik azok a magok, akik hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miképpen tértetek meg Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, aki feltámasztotta halálból Jézust, aki megszabadított minket az eljövendő haragtól. Tulajdonképpen, amikor Krisztussal nem volt szövetségi kapcsolatunk, akkor kinek a hatalma alatt voltunk? Kinek az imádói voltunk? A bálványoknak. Nem véletlenül a szombatiskola is beszél erről. Képzeljétek el, amikor zsidó ember azt mondja, Péter apostol legalábbis, hogy mi magunk is fertelmességekben és undok bálványimádásokban jártunk. Vajon milyen bálványt imádott Jézus korában az ember? Mi a leghatalmasabb bálvány? Aminek jaj, hogyha nem vagyunk az imádói. Legalábbis egy is, hogy mi a leghatalmasabb bálvány? Az ego. Az én. Csak ne úgy legyen, ahogy én akarom. Pedig hát ez okozza a legtöbb problémát. Ezért mondja Pál a Galata 5.20-ban, hogy élek pedig többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem lehet egyszerűen az ego is bennem éljen, meg Krisztus is bennem éljen. Két úrnak nem lehet szolgálni, mert aki az egyiket szereti, a másikat gyűlöli. Nem lehet ilyen kettősségben élni. Azt mondják Tamásról, az úr egyik tanítványáról, hogy Tamást Ikernek nevezték, volt egy gugyita ember, aki ezt ragasztotta rá. Nem akarok egyházat sem mondani, hogy milyen papnak prominense volt. Kitalálta, hogy hát Tamásnak volt egy ikertestvére. Tamásnak nem volt ikertestvére, sehol se hír erről az evangélium. Tamás kettős volt. Kettős volt. Hol hitt, hol meg nem hitt.
Kétfelé sántikára.
Ugye? És azt mondta neki Jézus, mert hiszem, mondta Tamás, ha látom. Pedig azt nem kell, már az előbb említettem, nem kell hinni, amit lát az ember. Az a legnagyobb butaság hinni, azt, amit lát az ember. Azt meg kell érzékelni, meg kell tapintani, kész. Hinni abba kell, amit nem lát. Nem véletlenül mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy a hit a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ilyen módon szereztek bizonyságot azok, akikre nem volt méltó a világ. Akik még nem jutottak el a teljességre nálunk nélkül. Mert Isten arra vár, hogy te benned is, én bennem is ez a fajta hit megvalósuljon. Igen. A János evangéliuma első levél 5. fejezet 21. versét olvasom befejezésül. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a báványoktól. Jelenések 21.8 mondja, a gyávák, a hitetlenek, az utálatosok, a gyilkosok, a paráznák, a bűbájosok, most figyeljetek, a bávány imádók és minden hazugoknak, azoknak része a tűzelés kénkővel égő tóba lesz, ami a második halál. Emlékszem rá, olyan 5 éves voltam, és anyám ezt felolvasta ezt velem, de már akkor tudtam olvasni, azt hiszem, mert felolvastatta velem, mert hazudtam. Kovács Bandi az én osztálytársam, vagy társam, vagy barátom hazudott, én is hazudtam. Pedig tudtam, hogy Bandi hazudik. Megkérdezte az anyja, hol voltatok, Bandikám? Mondta, mint a vízfolyás. De én tudtam, hogy nem ott voltunk, mert én voltam vele. És én is elkezdtem hazudni, csak anyám ráérzett, hogy hazudott. Fogta, felolvastatta ezt a... Hát még azt is bevallottam neki, amit nem kellett volna. Érdekes dolog. De milyen helye vagy része lesz akkor a hazugoknak, mint a báványimádóknak, a bűbájosoknak? Parád, mit jelentünk bűbájosoknak?
Szépek.
Biztos arra gondoltál, Ferikém, hogy a szépségverset nyert fiatal lányokról van szó. De a bűbájosság az eredeti görög szövegben nem ezt jelentik.
A varázslás.
Igen, Mondja is ezt, azt hiszem, hogy Sámuel proféta könyvében mondja ezt Isten igéje. Az első könyv, 15. fejezet, 23. versében. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, a bálványozás, a bálványimádás, az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvett téged, hogy ne légy király. Mert tett minket királyokká és papokká. Ó, hát mi a papságot valahol egy kicsit olyan halantas dolognak fogadjuk, de királyként azért szeretünk uralkodni, nem? Volt is egy ilyen idő, amikor a Józsi, nem tudom, hogy a mi generációnk, vagy ki mondta azt, lehet, hogy már a fiatalabb generáció mondta, hogy király, ez király. Nem? Ez a legmagasabb jelző, amivel egy embert lehet. De Isten nem ilyen királyokat akar üdvözíteni, hanem azok, akik nem bálványimádók. Akik nem bűbájosok, vagy paráznák, vagy gyilkosok, vagy utálatosok, vagy hitetlenek. Isten szeretne téged is, engem is, az ő országába egy örökké valóságon át értetni. De ahhoz, hogy oda kerülj, először itt ezen a földön kell megtanulnunk, Krisztus szerinti életet élnünk. Itt ezen a földön kell látnunk azt, hogy a démoni világ be akar ülni oda a te elmédbe, a te szívedbe, a te gondolataidat akarja uralni. Modern bálványokon keresztül. Egyetlen megoldás van. Egyetlen megoldás. Minden nap, és ha kell, egy nap többször is oda járulni Jézushoz, hogy Uram, légy te az én életemnek irányítója. Oda járulni a Szentlélek Úristenhez, és kérni, hogy változtassa meg azt a fajta magatartást, vagy lelkületet, amivel talán távolodom az embertársaimtól, távolodom a közösségtől, távolodom mindenféle olyan jótól, és mindig a világ adta örömöket akarom kergetni és elérni. Isten őrizzen meg bennünket egy ilyen lelkülettől. Isten nem egyszerűen ilyen kettős embereket akar üdvözíteni, hanem sziklaszirált, Istent tisztelő, Istent félő, Istennel közösségben élő embereket. Amen.